Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket ezen a mai alkalmunkon. Először is hadd köszönjem meg, hogy komolyan vették azt a felhívást, azt a kérést, amit tegnap mondtam, hogy karoljon mindenki egy emberbe bele, és hát örülök, hogy vannak egyrészt ismerős arcok, és hát vannak olyan szempontból ismeretlen arcok, hogy tegnap még nem volt, aki belekaroljon, ma már volt. Úgyhogy majd így gondoljunk majd a holnapi napra is, és így készülünk a holnapi istentiszteletre. Mindenekelőtt, drága testvérek, hadd olvassam fel a mai nap igéit, Zsoltárok könyvének 19. fejezetéből a 13. vers. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. Az új szövetségből pedig Tituszhoz írott levél 3. fejezetéből a 6.-7. vers. Isten kitöltötte ránk szent lelkét gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Drága testvérek, most pedig énekeljünk el egy éneket, ezzel is kezdjük el a mai alkalmunkat.
Thank you.
Drága testvérek, tegnap volt egy mulasztásom, mégpedig az, hogy hát bemutattam a lelkipásztor úrnak célbúcsút, de elfelejtettem neki mondani, hogy hát legyen olyan kedves, néhány szót mondjon magáról. És ennek a mulasztásomnak most mindjárt eleget fog tenni. Azonban előtte, drága testvérek, hajtsuk meg fejünket és együtt imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük ezt a csodálatos éneket, amelyben bátorítani szeretnél bennünket, hogy ébredjünk fel. Ma különösen is nagy szükség van ébredésre egyházunkban, gyülekezeteinkben, és ma különösen nagy szükség van arra, hogy valóban bizonságtévő lelkek legyenek. Bizonságtévő lelkek legyenek, hiszen annyi megfáradt ember van, annyi kiégett, megüresedett szív van, annyi megterhelt ember, család, és ma különösen is szükség van arra, hogy legyen ébredés, és legyenek bizonságtévő lelkek. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg bennünket ezen a mai alkalmon, könyörgünk azért, hogy Te szentelj meg bennünket a Te jelenléteddel, Te add azt a békességet, amelyet egyedül Te tudsz adni, az emberek szívébe, életébe. Mutass rá a Te irgalmadra, kegyelmedre, szeretetedre, és addurunk, hogy valóban Te tőled várjunk megoldást, segítséget, bátorítást életünkre, nyomorúságainkra, bűneinkre. És Urunk, így kérünk, hogy légy jelen és tedd áldássá ezt a mai alkalmat. Amen. Akkor tehát hadd köszöntsem drága Bulcsú bácsit, és hadd kérjenek, hogy legyen olyan kedves néhány szót, szóljon magáról egy újabb ének előtt.
Kedves testvérek, én is szeretettel gondolok mindenkire, és köszöntök mindenkit. Nem gondolom, hogy ez lenne ennek az estének a lényege, hogy ki vagyok, arról majd talán holnap szólok pár szót, amikor elmondom, hogy hogy lettem az Úr gyermeke. Mégis annyit hadd mondok, hogy az elmúlt évezredben születtem, akár hiszitek, akár nem, és mert 2000-ig az előző évezred volt. Te lehet, hogy ti is. Nem? 2005 születtél? Igen. És nem igazán az Úr útján járó családból, noha jó vallásos család volt, onnan származom, és középiskolás korom végén megszólított az Úr személyesen engem, akkor lettem az ő gyermeke. Négyen vagyunk testvérek, én voltam a legkisebb, mindenki jajgatott, hogy mi lesz velük, a pályájukkal, a jövőjükkel, hiszen ha valaki az Úr útján jár, tudnék nem sokára utána teológiára is jelentkeztem, hogy lelkész leszek, akkor hátrányuk lesz belőle, baja lesz belőle, így lesz, úgy lesz, és megpróbáltak, hát az ördög eszközei voltak tudatlanul is, eltéríteni ettől az úttól, de kezdettől megmutatta az Úr, hogy legelsősorban ő rá kell hallgatni, az ő véleményére, és úgy a legjobb, és elmondhatom, hogy azóta annak idején szüleim is hitre jutottak, úgy mentek el ebből a földi világból, és ha szabad így mondani, elnézést, mindjárt erőstelem magam, de nem magamért, hanem az Úr dicsőségére, azt mondták a végén, hogy mi, én meg a feleségem vagyunk a legkedvesebb gyermekeik. Az Úr munkája ez, tehát teológiára mentem, onnan katonának vittek, ott, ahogy hallották tegnap, hogy sok minden történt velem, javamra fordította azt is az Úr, és elvégeztem a teológiát, akkor lelkipásztor lettem, megnősültem, egy nagyon rendes, aranyos feleségem van, 5 gyermekünk, 7 unokánk, szolgáltam az Alföldön, utána a hegyek között fönn Nógrád megyében, most pedig visszakerültem Budapestre, annak is a Kispest nevezetű körzetébe, ott szolgálok 20 éve, és szívügyem az, hogy minél többen az Úr Jézus Krisztus gyermekei legyenek, hogy megismerjék őt. Nem ismeri ez a világ, és más kívülről ismerni, és elbeszélésből ismerni, és mesének tartani, mint amikor személyesen találkozik vele az ember, és ha személyesen találkozik vele, és az Úrnak adja az életét, akkor minden megváltozik, és egy nagyon-nagyon boldog ember lesz belőle. És még azt szeretném mondani, hogy itt ült előle egy másik férfi is, aki hiányzik. Szeretettel várjuk holnap, hogyha jön ő is. Körülbelül ennyit magamról, és várjuk a testvéreket még az alkalmakra, és én úgy gondolom, hogy ami jó volt az életemben, az Úrtól volt. Talán azt lehetne mondani, hogy így fogalnám össze az életünk dolgait, hogy ha hit van, akkor minden van, ha hit nincs, akkor semmi nincs. Tehát ha az Úré vagyok, akkor ő megoldja minden kérdésemet és vezet. Ha nem vagyok az Úré, hiába igyekszem nélküle, akármire és akarok megszerezni bármit, nem sikerül és nem jutok célhoz, és nem lesz igazi eredménye. Nem ott kell kezdeni, hogy ezt meg azt megoldom, és majd akkor az Istenre is szánok egy kis időt, hanem az van, hogy az egész figyelmemet, teljes szívemet az Úrnak szentelni, és akkor ő lesz az, aki a teljes figyelmét nekem szenteli, és megáld engem, és ezt kívánom mindenkinek.
Köszönjük szépen Pulcsú bácsinak. Egy éneket szeretnénk megtanítani a gyülekezetnek, és talán ezt az éneket már azért többen ismerik. Hadd kérjem meg Nórát, hogy legyen olyan kedves, jöjjön már ide segíteni ezt az éneket vezetni. Jó? És elhoztam a filmet, drága testvérek, elhoztam a filmet, és működik. Akik tegnap voltak, tudják, hogy milyen nehézség árán, de elhoztam a filmet, kipróbáltam, és működik. Ha nem lesz semmi X-er, akkor elvileg le fogjuk tudni majd ezután, az ének után vetíteni ezt a filmet.
Ó, hála az Úrnak,
Thank you. köszöntök mindenkit az ébredés mai adásában. Győri Eszter Anna vagyok, és örülök, hogy bejöttetek ezt a fél órát. Induló műsorunk címe Ébredés. Ébredés az is, amit minden reggel átélhetünk, de sorozatunkban olyan ébredésekkel szeretnénk foglalkozni, melyek napszakoktól függetlenül ébresztik a lelkiismeretet, a reményt és a szeretetet. Mai adásunk tartalmából. Ébredés Kárpátalján.
Nem a presbiterek szilárdsága, nem a papok bölcsessége, hanem Isten csodálata fogom megtartani.
Előttől vagyok cigány fiú, voltak olyan esetek vele, cigányokkal, hogy nagyon is rosszak voltak, és rosszul is viselkedtek. Lógtak is, verekedtek is, káloztak is, de most hál' az Úrnak, nincs annyi baj veled, hogy nincsen, hogy miután mi ezt a kis templom felépítették nagyobronyi cigány lakosnak.
Hat napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lejátok.
Kárpátaljai már 80 esztendeje az ország csonkító Trianon óta éli önálló életét. Az utóbbi 40 esztendő üldöztetése még inkább ráfaragta magát a tájra, a gazdaságra, az emberi harcokra. Ujjácsi Lajos, nyugalmazott püspök, 7 évet töltött rabságban. Megjárta az üldöztetés poklát, de nem tölt meg. Munkácsvárának ősi falai között így szólt az elmúlt évtizedekről.
Valami különös módon Isten elrejtette minket. Megrostált. Például 44-ben Kárpátalján 104 református lelki pásztor működött. Mikor bejöttek az oroszok, nem maradtunk csak 40-en, a többiek elmenekültek. A 40-ből 24-et letartóztattak, a többi itthon nagyon szigorú felügyelet és hát ellenőrzés alatt élt.
Uram, te megtartottál!
Kezdetét vette egy módszeres egyház, kultúra és népírtás. A gyülekezeti presbitériumokat is feloszlatták, mégsem halt ki az egyház.
Mára felvirasztottál!
Nem tudjuk megmagyarázni. Őszintén mondom, nem a hívek hite, nem a presbiterek szilárdsága, nem a papok bölcsessége, hanem Isten csodálatra fogom megtart. Szóval ezt nem tudjuk megmagyarázni.
A minden kegyelemnek Isten.
Porkai László személyében a kárpátaljai reformátusság 5. püspökét iktatta be 1998. június 27-én Csiha Kálmán erdélyi püspök beregszászon. Valami elkezdődött. Valami elindult.
Először mielőtt valaki építkezésbe kezdeni, el kell takarítani a romokat. Mert bántani kezdenünk szánt, amit kell elkészíteni a tavaly. Hát most van mit eltakarítani. Először ki kell gyomlálni azt, ami rossz, és aztán lehet bántani, ami jó. Isten segítségével megpróbálunk só és világosság lenni ebben a romlott világban, és bármennyire rossz a világ, van egy hely, ahol lehet szeretetet kapni. Isten kevelében Jézus Krisztus odaadta az életét, azért a világért, és ő azóta is ezt a szeretetet ajándékoz azoknak, akik őt befogadják. És az egyháznak ez a célja, hogy minden embert oda vezessen Jézus Krisztushoz, aki kijelentette számunkra ezt az örök szeretetet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Akik befogadják Jézust, képesek lesznek arra, hogy másokat is befogadjanak. Kitaszított vagy fogyatékos gyermekek. Sok-sok lelkes testvér áldozatkészségének köszönhetően működik a nagydobonyi gyermekek. Van kenyér, és van hálaima. Van szeretet, és van hatása a szeretet gyümölcsének.
Ami megérintette itt az ukrán elnök feleségét, Kucsmánét, az én úgy érzem, akik itt megfordultak, ukrán orvosok, tanárok vagy szülők, mert ukrán gyermek is van itt, cigány gyermek is van itt, magyar gyermek is, azok mindig visztek és visznek el valamit. Lehet, hogy nem tudják megfogalmazni sem. De látható jegyet visznek el. Szeretetet, örömöt, boldogságot, kiegyensúlyozottságot, amit a mai ember szeretne megszerezni, és hiányban vagyom, érzése hiányban. És a Krisztus. Ő, így, mi ezt a nyelvet értjük, hogy mit értünk Krisztuson. Nem egy képet, nem egy szobrot, hanem magát az életet, a legtökéletesebb, legtisztább, szeretettel teljes életet, és a megbocsátani tudás, tudó életet, és nagyon fontosnak tartom, úgy gondolom, Horkai László előtt nagyon világos, és mondhatom talán így, hogy a szívébe benne van, és szívi ügyének fogja tartani azt, hogy mi ezzel induljunk tovább. Ne álljunk meg itt, Dobrony határába, sőt, Kárpátokon belül, a Bereckén innen, hanem menjünk kilépni ezzel a kincsel, ezzel az értékkel. Nem rombolást viszünk, nem rosszat viszünk, nem fegyvert exportáló szeretetet, megbékélést, jóságot, értelmet, teljesebb embert. És erre szükség van. Mélyebben, Ukrajnában, egész Kievig, de tovább is.
Sokszor tapasztaljuk azonban, hogy a legközelebbi van a legtávolabb. Talán a szomszédos cigány telet, ahova a cigányok vallomása szerint fehér ember be nem tehette a lábát. Vagy a magyar település, ahol a cigányt nem látták szívesen. Kárpátalján az evangélium ezeket a közeli messzeségeket is elérte. Cigány telepek, nyomorúságos körülmények. Hogyan lehetne ezen változtatni? Hol kellene elkezdeni, hogy ne csak bizonyos kampányok áldozatai legyenek ezek az emberek? Ki az, aki az igazi megoldást hozza a számukra? Válaszoljanak erre azok, akiknek gyökeresen megváltozott az életre.
Vissza kéne gondolom 10 évvel azelőttünkben, volt egy asszonytestvérünk, aki imádkozott életünk, magyar asszonytestvérünk, és az jött le hozzánk, de nem fogadtuk el az evangéliumot, amiben mi éltünk. Senki magyar nem jöhetett le, senki. Nem tehetett mindenkit öltünk, váltunk, az az igazság. Nagyon rossz nemzetségek voltunk, hűsebbek a pogányoktól, de az úr megváltott.
Hát engem is eltanított az úr, ezelőtt 29 éves koromban. Hát még meg sem voltam esküdve a férjemmel, az az igazság, hogy vadházasságra ültünk. De hát Isten azt akarta, hogy megesküdjünk, és meg is esküdtünk itt a nagy templomban, fent a faluban. A Horkai László adott össze bennünket. Hát azt csak tudom mondani, hogy boldogság és öröm az Úrban élni. A családommal együtt, férjem és a gyermekeim is jönnek templomban, imádkozni tudnak. Eddig nem tudtuk még a mi atyánkhoz se.
Jövőjét Budapestől Beregszászon egy gondolattal derűsebbnek, fényesebbnek és csodálatosabbnak lehet látni bárhonnan máshonnan, hiszen ez az az egyedüli hely jelenleg a Kárpát-medencében, ahol nem fogy a magyarság, hanem önmagát nem csak reprodukálja, hanem még növeli is létszámban, ugyanakkor az egyház területén minőségben is, noha, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, a Kárpát-medencén belül jelenleg itt a legalacsonyabb a gazdasági életszínvonal. Tehát Kárpát-alja üzenete az egész magyarság számára, ha meg akar maradni ez a magyarság, messze hangzóan így hangzik, az élet több, mint az eledel, a jézusi szóval, kárpátaljai szóra átfordítva pedig az élet több, mint az élet színvonal.
Drága testvérek, mielőtt az ige hirdetésre készülő éneket elénekelnénk, hadd fűzzek néhány mondatot ehhez a filmhez. Nem véletlenül vetítettük le, hiszen ugye a három napban arról van szó, hogy ugye a tegnapi igében azt olvashattuk, hogy szárazak voltak a csontjaink Zsoltár a könyve alapján, és a holnapi napon pedig arról lesz majd szó Ezékiel könyvéből, hogy hogyan tud Isten a száraz csontokból egy élő gyülekezetet alapítani, plántálni, és mi lesz a megoldás. És ma erről fogunk többnyire hallani, hiszen az 5.-6. versben erről szól a Zsoltárok könyve. De hadd mondjam, drága testvérek, hogy egyetlen egy megoldás van, hogy az ember új életben járjon. Független attól, hogy cigány vagy nem cigány, független attól, hogy külföldi vagy magyar, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minden ember ugyanaz. Minden ember. Legyen az német. Lehet, hogy egy kultúra szempontjából egy kicsit magasabban vannak. Nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy akkor, amikor az embernek ki kell lépni ebből a világból, akkor hova áll? És itt már mindegy, hogy szociálisan melyik réteghez tartozik. Itt mindegy, hogy gazdag volt vagy szegény. Itt már mindegy, hogy férfi vagy nő. Mindegy, hogy jobbágy vagy parasz. Mindegy, hogy nemes, stb. Mindegy. Minden egy ember egy helyre készül. És csodálatos, hogy Kárpátalján elindulhatott egy ébredés, és az emberek megértették azt, hogy Jézus Krisztus miért halt meg a keresztfán. És hogyan lehetett egy száraz csontból, most hadd mondjam így, élő gyülekezet. Drága testvérek, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a következő éneket, és utána pedig a Zsoltárok könyvének folytatását fogjuk hallani.
Thank you.
neked, mennyei atyánk, hogy együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem csak mi vagyunk itt a négy fal között, hanem te itt vagy, és közénk lépsz, és a te békességedet kínálod nekünk. Bűneink bocsánatát kínálod, a te szeretetedet ajánlod föl nekünk. Segíts, hogy megértsük, hogy szeretsz bennünket, és tudjunk rá válaszolni életünk odaadásával és hitünk megújulásával. Add, hogy megértsük a te ígédet, és szívünkhöz szólhasson. Amen. Isten igéjét olvasom a 32. Zsoltárból, az első verstől, befejezve majd az 5. 6. verssel, amelyik a mai igénk. Hallgassuk helyünkről fölállva. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam neked, bűneimet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Amen. Foglaljunk el. Szeretettel köszöntöm ezen az estén is a testvéreket, a boldog embereket, vagy a leendő boldog embereket. Mert Istennél csak kettő van, más nincsen. Ha mi Isten elé állunk, akkor valamelyik lehetünk a kettő közül. És már az boldogsággal tölt el, ha tudom, hogy én boldog ember lehetek. Még ha nem is vagyok az. Ha nem vagyok célnál, de tudom, hogy célhoz érhetek, és célhoz fogok érkezni, az boldogság. Megy valaki látogatóba az unokáihoz, az ország másik végére vonatra száll, és hogy már mosolyog és örvend, és készít valamit, és mit ad neki. Boldogság. Tudni, hogy odaérkezem. Mennyivel nagyobb boldogság, ha valaki azt tudja, hogy az Úrhoz érkezik. Vele fog találkozni. És mennyivel még nagyobb boldogság az, amikor megérkezett. És azt mondja, hogy ott vagyok. Tudja, hogy célba jutott. Hogy most már nem a hiányok töltik be az életét, ami hiányzik és ami kellene, hanem azt tölti be, ami van, amit adott az Isten. És olyan valami tölti be az életemet, ami valóban megelégedetté tesz. Mert eddig is megpróbáltam betölteni az életemet valamivel, amiről úgy gondoltam, hogy hiányzik. De nem biztos, hogy az hiányzott, amiről én úgy gondoltam, hogy hiányzik. És ezt csak akkor tudom meg, amikor Isten ad valamit, és rájövök, hogy megelégedett vagyok. Nincs többé olyan megelégíthetetlen szomjúság és hiány és szárazság az én életemben. Mert az Isten azt adta, ami kellett. És hogyan adja Isten ezt a békességet? A csontokról volt szó a tegnapi igében, a most felolvasott igénk elején. Száraz csontá lettünk. És amikor a múltra tekintettünk, így mint száraz csontokra, arra, hogy kiszáradtunk és üresek vagyunk, akkor ma úgy gondoljunk a csontokra, hogy a nyikorgó csontok most már nem nyikorognak. Nem azért, mert beolajozzák, mert hát csontokat azért olajozni nem szoktak, de majd holnap halljuk, hogy Ezékiel mit látott a látomásában, hogy helyére illeszkednek a csontok, és hús és inn köti össze, hogy ne csikorogjon. Igen, mert Isten nélkül nem csak csikorgó fogaink vannak, de csikorgó életünk is van. és nem azért csikorog a mi fogunk, mert rosszat álmodunk éppen, az is lehetséges, hanem azért csikorog a fogunk, mert valami harag, vagy gyűlölet, vagy bűn van mi bennünk, és ahogy az Úr mondja az ő példázataiban a végén, hogy ha valaki az Isten nélkül hal meg, egy olyan helyre jut, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Szörnyű dolog, amikor megszüntethetetlen az a rossz, amiben benne vagyok. Mert volt sok lehetőségem, és mégsem éltem azokkal a lehetőségekkel. De hát milyen jó, hogy Isten nem akarja, hogy oda jussunk. Isten soha nem úgy néz bennünket, hogy mikor büntethet meg. Hogy most fölülről nézi ezt a gyülekezetet, vagy az én egyéni életemet, és tudom, hogy ott van az Isten, és jaj, nekem mit lépek, és mit mondok, mert azonnal rácsap a kezemre, vagy a számra, vagy az a fejemre, vagy azonnal elsöpör és elítél, jaj, nekem, én mit is cselekedjek. Van egy hatalmas Isten, aki fölülről rám tekint, de nem ezért tekint rám. Lehet, hogy ezt fogom kapni, de ő nem ezért tekint rám. Ő azért tekint rám, hogy segítsen. Hogy mikor és hol segíthet. Azt várja, hogy mikor nyílik meg egy ember előtte. Azt várja, hogy mikor imádkozom szívből a saját imádságomat. Nem csak egy akármilyen imád, az én imámat. Hallottam egyszer egy emberről, egy Isten nélkül élő emberről, sokról hallottam, de egy ilyenről is, hogy tagadta az Istent, és egyszer bejutott a kórházba, és egy nagy műtét előtt állt. És akkor fölteszik az ágyra, ott aztán tényleg nincsen gazdag, vagy szegény, vagy bárki, fölteszik rajta a fehér, vagy akármilyen szín lepedő, és tolják befelé, és ott összeteszi a kezét, és mikor kezdődne az egész műtét, és elkezdi, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ismerjük ezt az imádságot. De ez a szegény más imát nem ismert. Nem ismert más imádságot. Nem tudta, hogy mikor kell elmondani. Rosszkor mondta el, és rossz helyen mondta el? Tessék?
Igen.
Igen. Igen és nem is, igen. Végül is mind a két válasz jó rá. Hát, ő rosszul mondta, mert hát itt nem ez kell, hát nem étkezés következik, de jól mondta el, mert nem tudott mit mondani, és ő csak egyszerűen meg akarta Isten szólítani. Ő csak így tudta megszólítani Istent. Nem tudta máshogy megszólítani, nem ismerte az Istent, nem ismerte a megszólítását, nem ismerte a nevét. Jaj, valami is, imádság, és valahonnan a gyerekkorából előjött az egész, és ezt mondta. Végül is az Isten megszólította. És ha igazán a tartalmába gondolunk bele, nem zavar bennünket, ne tessenek bántani. Nem esik mélyre. Igen, tehát ha belegondolunk a tartalmába annak az imádságnak, akkor valóban én Istenem, jó Istenem, bízom benne, és becsukódott a szeme, mert jött az altatás minden. Tehát valami mégis kapcsolódott oda. Nem ismerte a dolgokat, de mégiscsak érezte, hogy most Isten elé kell állni. És arról beszéltünk, hogy akármennyire Isten nélkül élt, mégiscsak érezte, hogy az Úrra van szüksége. Itt senki és semmi más nem segít. Lát engem az Isten, ellene voltam, de mert most mégis hozzá imádkozni, hogy merészelt az ellenségéhez, a hatalmas ellenségéhez járulni? Mert valamit megérzett, és az Isten azért megmutatja, hogy nem vagyok ellenség. Még ha ellenség vagyok, akkor is úgy és azért, hogy segíteni akarok neked. Az előző gyülekezetünkben az egész falut meglátogattam azonnal, ahogy oda kerültem, amennyi idő alatt tudtam, aztán is igyekeztem minden évben meglátogatni mindenkit, és aztán jöttek, mint ahogy mindenütt, hogy a betegeket meglátogatni otthon, kórházba. És egyszer kórházba került egy pártitkár, hát akkor így mondtuk, a pártitkár, egyetlen pártól, tudja mindenki, hogy melyik, és bekerült a kórházba, elutaztam, mondom, őt is meglátogatom, nincsen kivétel, szeretetemet kifejezem, meglátogattam, hogy van, mi a baj, ja igen, szörnyű, hát gondolunk magára, rejtve el szöveg, hogy imádkozom, ne ezt mondjuk, hogy gondolunk magára, szépen imádkozom. És jó van, hát gyógyulást kívánok, akkor megyek is, még egy erős várom mi Istenünket sem mondtam, viszontlátásra mennék el, erre megszólal. De tisztelendő, hát nem imádkozik! Én úgy le voltam sújtva, úgy le voltam forrázva, testvérek, hogy borzasztó, a szégyen, nem tudom, látszott-e rajtam, vagy sem, hát ha megadta az Úr, hogy azért nem, de belül azért látom, és soha el nem felejtem, látják, legalábbis eddig nem felejtettem ezt a példát és ezt az eseményt, hogy ilyen kevés volt a reménységem hozzá. Nem mertem az lenni igazán, aki vagyok. Túl udvarias akartam lenni hozzá. Vagy mi volt velem, hogy nem azt tettem, amit szoktam tenni, ahogy szoktam tenni. Hát arra van szüksége annak az embernek, neki is, az Istenre, az ő igéjére, az ő szavára, az ő kegyelmére. És nem mertem mondani, és ő a nagy olyan egyetlen pártnak a tagja, méltatlankodva, jó értelemben méltatlankozva kérdi, hogy hát nem imádkozik. És akkor visszamentem, odaültem az ágyához, és imádkoztam vele, és érte. Igen, minden ember érzi, hogy jó az imádság, és szükség van rá, és az Istennel való kapcsolatra szükségünk van. És eljön az életünknek az az ideje, amikor tudom, hogy itt senki nem segít, csak az Isten, és ezt meg akarja mutatni, és el akarja érni Isten az életünkbe, hogy vegyük észre, hogy csak ő segíthet, és amikor nagy és nehéz helyzetekben rájöttem, hogy csak az Isten segíthet, akkor majd rá fogok utána lassan jönni, hogy a kicsi dolgokban is csak ő segíthet. Hogy amikor egy egyszerű kérdés van, az se ugyan, hát azt én megoldom, hanem azt is az Isten oldja meg. Feleségem egyik barátnőjének a testvére szülés előtt állt, talán második gyerek volt. No, és hogy vagy? Kérdezte egyikőjük. Nincs semmi gond. Oh, nincsen, azt mondja. Mindent megoldunk, minden jól van. Hát persze, nekem már gyakorlatom van ebben. Szült el másodikat. És amikor született a gyerek, valami probléma lett, valahogy a köldökzsinór rosszul tekeredett ott körbe, és baja lett a gyereknek. És azt mondja, hogy megértettem, hogy nem lehet így nekem, aki Isten gyermeke vagyok, hogy hát ezt én megoldom. Nem az, hogy az egyik dologban Istenhez fordulok, a másikban nem, a nagy dologban igen, a kicsiben nem, ma igen és holnap nem, ekkor teszem és akkor nem, ekkor Isten gyermeke vagyok, és akkor nem vagyok Isten gyermeke, hanem mindig Isten gyermeke kell, hogy legyek. Nagyon elbizakodott voltam, és azért adta Isten ezt a büntetést. Mondta ő? Nem más mondta. Mi nem mondhattuk volna ezt. Ő tudja, és ő áll az Isten előtt, és az Isten beszél személyesen velünk, testvérek, és te meg én fogom érezni a magam helyzetében, hogy most ez az Isten figyelmeztetése és szava, vagy pedig így alakult az élet és azoknak az eseményei. És akkor, ha tovább megyünk oda, hogy amikor semmi rossz nem történik az életünkben, és semmi nehézség nincsen, a legkisebb dolog, hogy akkor is tudjam, hogy Isten nélkül nem kezdhetem, mert ő segít, hogy a legegyszerűbb dolog is sikerülhessen. Hogy én eljussak a másik községbe vagy városba, hogy az én autómmal ne történjék semmi baj, hogy az értelmemet ne veszítsem el, hogy valakivel ne kerüljek haragba, hogy a munkámat és a feladatomat meg tudjam oldani. Hát az hogy ne tudnám, hát 55 éve csinálom. Hát nem úgy megy az. Az Isten adja az erőt, a képességet, a bölcsességet, mindent az embernek, hogy el tudjuk végezni a feladatunkat. Egyedül ő adja. És ezt kellene tudni, testvérek. És ez az, amit nem értünk és nem látunk, hogy így van. Nagyon sokszor. Nem veszük észre a jó dolgunkban sem, de különben se magát az Isten. Pedig ő elénk áll, és meg akarja mutatni, miben. Miben értjük meg leginkább? Hát az igében, az ige hirdetésben, a Bibliában, hogy kicsoda ő, hogy mit akar, hogy mit kínál, és hogyan lehet az enyém, hogy ne olyan zörgős, össze-vissza legyen az életem, az imádságom is, hogy én Istenem, jó Istenem, a beteg ágyon vagy a halálos ágyon, és így tovább, hogy a szavam olyan nagyképű, akkor, amikor kis dolgok történnek, hogy a szeretetem olyan adok, hogy kapjak, ne nekem módon folyék, hanem önzetlenül. Ebből a csikorgó életből akar más életet adni az Isten, és megmutatja, hogy csikorog az életünk. És amikor megmutatta, hogy csikorog, megmutatja, hogy ugye látjuk, a bűn miatt csikorog az életünk, és nem olyan, mint ahogy amilyennek lennie kellene, és abból akar megmenteni és megszabadítani bennünket. A bűn választ el az Istentől, és az Úr Jézus azért jött, hogy a bűneinket elvegye. A bűneink büntetését elszenvedje a kereszten. A keresztre nézve azt látom, hogy milyen nagy a bűnöm. És a keresztre nézve azt látom, hogy milyen nagy az Isten szeretete. Olyan nagy a bűnöm, hogy valakinek meg kellett halnia a bűnömért. Mert más elégtétel nem elég. Mert amiatt én kározatra jutnék. És ezt a kározatot vállalta el az Úr Jézus Krisztus. És azért kellett az Úr Jézusnak, az én Uramnak és megváltónak jönnie. Mert kisebb elégtétel nincs és nem elég. A bűnre a halál, megmondta az Isten. És az ember mégiscsak vétkezett. És azért jött Jézus, hogy a mennyből jöjjön, a bűn nélküli jöjjön, hogy valóban ne a maga bűnéért szenvedjen, hanem az én bűnömért szenvedjen. És azért lett mégiscsak ember, hogy ne színjáték legyen az, amit ő tesz, hanem valóságos szenvedés. Ne lehessen azt mondani, hogy könnyű neki, mert a mennyből jött. Mert Isten, emberré lett. Nem volt könnyű neki. Elszenvedte a bűnöm és a bűnöd büntetését a kereszten. Ez az a nagy halálos szeretet, amivel ő szeretett, és amellyel egyszerre Isten fia és egyszerre ember fia lett az Úr Jézus. Ez az az érthetetlen titok, ami annál nagyobb valóság az életünkben, amikor megértjük a keresztre tekintve, hogy így szeret engem az Isten, hogy az egyszülött fiát adta érte. Hogyha én elhiszem és elfogadom, hogy bűnös ember vagyok, akkor bűnbocsánatot kapjak tőle. És ez egy szöveg mindaddig, amíg meg nem szólít az Isten. Amikor Luther szenvedett a bűnei miatt, és gyötrődött, hogy mi van meg, hogy oldódik meg mi lesz én velem, akkor azt mondja neki Staupitz, az ő rendfőnöke, Márton barát, magának valami nagy baja van. Mi az én nagy bajom? Az a nagy baja, hogy magát képzelt bűnösnek tartja, és Jézus Krisztust képzelt megváltónak. Vegye az eszébe, hogy maga valódi bűnös, és Jézus Krisztus valódi megváltó. Figyeljünk néha ide is, az se ártalmas. Tehát, még egyszer mondva, azt mondta Luther, az a baja, Staupitz, az a baja magának, hogy azt gondolja, hogy magát képzelt bűnösnek tartja, és Jézust képzelt megváltónak, vegye eszébe, hogy maga valóban bűnös, és Jézus valódi megváltó. Mit jelentett ez? Elméletileg tudta, mindent tudott tökéletesen, csak a gyakorlatban nem élte át. És sokszor nem csupán az a baj velünk, hogy bűnös emberek vagyunk, és hamis úton járunk, hanem csak olyan elképzelt történet az egész, hogy fölmondjuk, hogy ez így van, és gyakorlatban nem éljük át, és nem tapasztaljuk meg. Nem roskadok össze a bűneim miatt. Nem szégyenlem magamat a bűneim miatt. Nem bánom a bűneimet. Nem döbbenek bele, hogy ilyen nagy az én bűnöm, hogy valakinek azért meg kellett halnia. Csak tudom, igen, valakinek meg kellett érte halnia, ezt tanultuk konfirmációt, minden, hogy tudtam, ez igaz. Hát nem ilyen egyszerű, hogy így szaladgálok ezzel, hanem egyszer, ha megérintett, ha beismertem, ha beláttad, és valóság lett az életemben, hogy az Isten szólított engem, akkor fogok tudni igazán az Úrhoz fordulni, és az ő gyermekévé lenni. Lesz az elméletből gyakorlat, hogy igazán nem csak mondom, hanem valójában bánom is az én bűneimet. Nem csak beszélek róla, hanem bánom. Egyszer az egyik lányom, nálunk úgy szokott lenni, hogy úrvacsora vétel előtt, amikor gyerekek voltak és otthon voltak, úrvacsora vétel előtt valamikor odajöttek hozzánk, meg egymástól bocsánatot kértünk, úgy készültünk az úrvacsorára. Van-e itt valahol szokásban ilyen? Hú, kezek serege, egyet se látok. Nem egy rossz szokás, nem kötelező, de hát azért ez milyen nagy dolog, hogy úrvacsorára készülök, szeretném, hogy tiszta legyen a szívem, nem akarok rád haragudni, nem szándékosan, tehát stb. Bocsáss meg. Na és akkor egymáshoz oda szoktunk menni, és próbálom ezt tanítani a konfirmandusainknak is most otthon, nem tudom, hogy ők is gyakorolják-e, és ne csüggedjenek a testvérek, a mi gyülekezetünkben se nagyon gyakorolják ezt, ott még így nem kérdeztem meg, de csüggedjenek a testvérek, mert ott is kellene gyakorolni, meg itt is kellene gyakorolni. Na és jön a lányom, vasárnap reggel az egyik kis aranyoska volt, mint itteni lányok, azt mondja, édesapa, bocsáss meg. És ugye elmondom, és mit? Hát bocsáss meg. Nem tudott érteni be, mit mondani. Mondom, hát látod, nem szabad, hogy ez szövegké legyen, hogy ezt így szoktuk csinálni, és akkor így csinálod. Most így mondom, ez olyan volt, mint az én Istenem, jó Istenem a kórház közepén. És megértette az a gyermek, hogy hát legyen mögötte valami, és ne csupán egy szöveg legyen. És nem sokszor így jövünk a templomba, hogy Istenem, dicsőítelek téged. Na és miért dicsőítetted az Isten? Istenem, bocsáss meg nekem, és de jöttem. Na és miért jöttél, hogy mit bocsásson meg, és így tovább. Valami konkrétabbat, konkrétat, ezt várja az Isten. És hogy a bűnbánatunk is konkrét legyen, hogy igen, az én bűnömért halt meg, ezt valljuk, de melyik bűnömért? Mik az én bűneim? Legelőször is az a bűnöm, hogy elszakadtam Istentől, ahogy hallottuk tegnap. Az a bűn, hogy nem figyelek Istenre, hogy nem ő a legelső az életemben, ő a legelső az életedben. Az irányít mindent, az szab meg mindent. Ő mondja meg, igéjében, mindenben, hogy mit tegyek. Hú, nem első az Isten. Aztán utána jönnek a bűnök. Nem az a bűnöm, hogy hazudtam, vagy csaltam, vagy ideges voltam. Az a bűnöm, az a bűn, hogy elszakadtam Istentől. Nem vagyok vele kapcsolatban. Nem vagyok vele közösségben. Nem ő az első, nem ő rá tekintve teszem az én dolgaimat. És csak következményei a bűnök, hogy azért vagyok ideges, azért beszélek nem szépen, azért csalok, azért csinálom azt a rosszat, amit teszek, amit talán már tudok, és ami a lelkiismeretemet ébrezgeti. Azok csak a következményei, a bűnök, a bűnnek. És nem fogod tudni rendbe hozni a bűnödet azzal, hogy hát én most csúnyán beszéltem, mostantól nagyon szépen fogok beszélni. Először is nem fogsz nagyon szépen beszélni, másodszor, ha fogsz, akkor is megmaradt az alapvető bűn, hogy elszakadtál Istentől, tehát más valamiben, mégiscsak ott lesz az, ami rossz, ami hamis, ami nem helyes az életedben. Mit lehet tenni? Az alapvető bűnt kell megnézni és rendbehozni, hogy elszakadtam az Istentől, hogy nélküle élek, azt kell elismerni, hogy nem ő az első az életemben, és kérni, hogy legyél az első az életemben, Uram. De hát ahhoz, hogy közösségbe jussak Istennel, ahhoz valami kell, mert valami elválaszt az Istentől, és a bűn azt mondja az Ézsaiás proféta, a ti bűneitek választanak el tőlem. És ha úgy vesszük, hogy itt az ember az egyik oldalon, és itt van a másik oldalon az Úr Jézus Krisztus, akkor azt mondhatjuk, hogy az embernek az életében ott van a bűn, és hiába közeledik hozzá Isten, közte a bűn, az elválaszt tőle bennünket. De Isten azért küldte az Úr Jézus Krisztust, hogy magára vegye a bűneinket, és most már ne legyen köztem és Isten között semmi, ami elválaszt őt tőle. Így áll helyre a kapcsolat az Istennel, hogy Jézus magára vette a bűneimet és azoknak a büntetését. És most már nincsen bűn, ami elválaszt az Istentől, hanem hozzámehetek Jézusért. Nem haragó Isten az Istenem, hanem szerető Isten, és magához vár engem. És így olajozódik meg az ember élete, más kifejezéssel élve, ahogy pedig a mostani sorozatunkban van, így történik meg, hogy most már nem csikorog az életem, nem kénytelen, kelletlen, jövök az Isten házába és valamit mondok, de az csak valami formaság, vagy hamis, vagy anakronisztikus, vagy akármilyen lenne, hanem megfelelő, hanem kedves, hanem szívből jövő, mert helyreállt a kapcsolat az Istennel, és nem én vagyok az, aki szólok és cselekszem, hanem az Isten bennem. És ezt akarja elérni a mi Istenünk, hogy helyreálljon a viszony, hogy a vele való kapcsolat már ne kényszer legyen, hanem öröm legyen. És akkor lesz öröm a vele való kapcsolat, ha belátod és elismered a bűnödet, akkor lesz öröm és helyén való a vele való kapcsolat, hogyha tudod azt mondani, hogy Istenem, érzem a bűneim súlyát, amelyek elválasztanak, és értem az alapvető bűnömet, hogy tőled szakadtam el, bocsásd meg a bűneimet, és hiszem, hogy értem haltál meg a kereszten, és bocsáss meg, és jöjj az én szívembe, és akkor a szívembe tud jönni, mert a bűn már nem választ el, és lesz az én életem ura, és attól kezdve az én életem már nem egy csikorgó, zörgő élet, egy csont élet, hanem egy erőteljes élet, egy boldog élet, amikor öröm az Istennel járni, és tudom, hogy az örök élet útján járok, csak az idő választ el, hogy az örökké valóságba elérkezzem, de már az ő útján járok, és boldog ember vagyok, hogy az Istennel élhetek, és ő vezeti az én életemet. Adja az Úr, hogy így lehessen, és aki még nem az övé, az vizsgálja meg az életét, hogy mi választja el Istentől, az tekintsen a keresztre, és tegye le az ő bűnét, és az Úr megbocsát, az új életet, az Úr új életet ad, és elkezd vezetni egy életen át. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hozzánk jössz, mert mi nem tudnánk hozzád közeledni, és te magad mutatod meg, hogy mi a rossz és bűn a mi életünkben. Urunk, amikor te megjelensz, világosság támad, és ebben a világosságban látjuk bűneinket. És ilyenkor visszaszoktunk húzódni a sötétségre, vagy elhallgattatni és elnémítani téged, hogy ne szóljon az ige, és ne ébredjen föl a lelki ismeretünk. Most add meg, Urunk, hogy merjünk a világosságban maradni, hogy felsorolhassd és elsorolhassd a mi bűneinket, és merjünk ott maradni és megvallani, hogy igen, és bánom, és te adjál bűnbocsánatot, te vedd el bűneinket, te jöjj és állítsd helyre a veled való kapcsolatot, és legyél életünk ura, hogy egész életünkkel követhessünk. Hadd tapasztaljuk meg, hogy nem csak elméleti nagy igazságok, amiket itt hallunk, hanem te valódi megváltó vagy, és mi valódi bűnösök, de te valóban megszabadítasz és megújítasz bennünket. Add meg, hogy így lehessen, és boldogan veled járhassunk, és neked élhessünk. Amen.
Jézus véred megtisztít, véred ad új életem, véred tesz ma szabaddá.
Bocsú lelki pásztor úrnak az ige hirdetést. És drága testvérek, az imádság előtt és az utolsó ének előtt hadd hirdessem, hogy van lehetőség, aki szeretne egy kicsit beszélgetni, akár a lelkész úrral, akár a, vagy a feleségemmel, vagy ha velem, akkor van lehetőség itt az Isten tisztelet után beszélgetni, ha valaki úgy érzi. És erre holnap is lehetőséget fogunk biztosítani majd az Isten tisztelet, illetve az úrvacsora után. Most pedig akkor hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy lehetőséget adsz arra, hogy összejöjjünk itt ebbe a közösségbe, és lehetőséget adsz arra, hogy halljuk a te drága szavadat, azt az igét, amely sokak életét megváltoztatta ezen a világon. Azt az igét, amely valóban evangélium lehet az emberek számára, a ma megkeseredett, megfáradt emberek számára. És köszönjük, hogy az evangélium az valóban olyan örömhírt tartalmaz, olyan örömhírt fogalmaz meg, amelyben valóban felszabadulhat az ember, békessége lehet, a megkötözöttet felszabadítja, hogy olvashatjuk János evangéliumának könyvében, hogy azokat, akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. És köszönjük, hogy az evangélium szabaddá tesz bennünket minden tekintetben. És Urunk, könyörgünk azért, hogy te látod, hogy ki hogyan ül itt. Te látsz mindenkinek a szívébe, életébe, te tudod azt, hogy kiben milyen gondolatok fogalmazottak meg az ige hallatán, az ige hirdetés hallatán. Urunk, könyörgünk azért, hogy te készítsd el ezeket a szíveket. Látod, hogy ki hogyan áll meg előtted. Látod, hogy kiben van keménység, kiben van összetörés. Látod, hogy ki az, aki megindult az ige hallatán arra, és talán vágy fogalmazódott meg benne, hogy kövessen téged. Urunk, te látsz mindenkinek a szívébe. Kérünk azért, hogy az az ige, amely hangzik az igéből, az jó földbe hújjon, és valóban termést, sokszoros termést tudjon hozni. És azok az emberek, akik döntés előtt állnak, azokat a sátán ne tévessze meg. Ne éreztesse azt, hogy ráérünk arra még, hanem most, amikor halljuk az igét, ahogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, meg ne keményítsük a szívünket, hanem adjuk át az életünket, és vágyunk arra, hogy a te jelenlétedben éljünk nap, mint nap. Urunk, adj ébredést, ahogy Kárpátalján is elindulhatott magyar falvak és cigány falvakban, úgy adj ébredést, Urunk, itt magyar területeken is. Kérünk azért, hogy te készítsd elő a holnapi napot, az Isten tiszteletet, könyörgünk a születésnaposokért, hogy el tudjanak jönni, és könyörgünk azért, hogy az úrvacsorában valóban át tudjuk élni a veled való közösséget, át tudjuk élni a bűnbocsánatot, és át tudjuk élni a megbocsátást. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg közös imádságunkat, amelyre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Istenek békessége, mely minden emberi értelmet meghalad. Őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Későre jár, elég volt már a napnak, nem így mondani a sok üres szó.